Folytassuk tehát a pünkösdi témát. William Carey, egy misszionárius, aki már rég az Úrnál van, ő azt mondta, hogy Uram, adj pünkösdöt, egyébként meghalunk. Ez volt az imádsága. Ez egy nagy igazság egyébként. Pünkösd nélkül az egyház halott, semmi értelme az egésznek, viszont pünkösddel minden életre kell és minden működik. Tehát ma délelőtt a pünkösdről szóló tanításnak a második része következik. Erre készüljetek. Akik itt voltak a múlt vasárnap, azok tudják, hogy a pünkösddel kapcsolatban a különböző korszakokról beszéltünk, a pünkösnek az eljövetelével, a pünkös napjával egy új korszak következett be az üsttörténetben. Ezt az új korszakot úgy is nevezhetjük, hogy a Szentléleknek a korszaka, azért, mert a Szentlélek eljött erre a világra, míg korábban egészen más módon működött az emberek életében, de a Jóeli profécia beteljesedett, ami azt mondta ki, hogy minden emberben lakozást vesz a Szentlélek, aki behívja az életébe, tehát nem csak különlegesen kiválasztott, fölkent emberekbe, hanem mindenkibe. Azt mondja Jóel proféciája, még a szolgálók vagy a szolgáló lányokba is, tehát azokba az emberekbe is, akik ilyen a társadalomnak egy kicsit a perifériáján voltak. Tehát, hogy Isten nem személyválogató, nem csak az előkelőeket, vagy nem csak a papokat, vagy a gazdagokat, vagy a jómódúakat akarja megáldani, mindenkit. Tehát kiárad az Isten lelke mindenkire, és ezért a Szentlélek korszakának nevezzük ezt a kort, amiben még mindig benne vagyunk, tehát még nem ért véget ez a korszak. A másik ilyen megnevezése ennek a korszaknak, a gyülekezeteknek a korszaka, azért, mert pünkösddel indult el az első gyülekezet Jeruzsálemben, Péternek a prédikációja után szerveződik az első gyülekezet, egy ilyen mega church jön létre, ami több ezer embert jelent, és folyamatosan, dinamikusan növekszik. Tehát a gyülekezetek korszakáról is beszélünk, és ma is ebben a gyülekezetek korszakában vagyunk és élünk. És a harmadik ilyen jellegzetessége ennek a korszaknak, amiben most vagyunk, ez azt mondhatjuk, hogy a pogányoknak az ideje, vagy a kegyelemnek az ideje, hiszen a zsidó kultúrkörből kimozdul az evangélium, vagy túllép határokat, és eljut az evangélium a föld végső határáig. Az apostolok cselekedeteiben olvasunk arról, hogy amikor eljön a Szentlélek, akkor ennek az egyik következménye, vagy az egyik eredménye az lesz, hogy az evangélium mindenütt hirdettetik, Júdeába, Samáriába, Jeruzsálemtől Júdeába, Samária is egészen a föld végső határáig. Vagyis folyamatosan mindenütt jelen lesz az Isten munkája. Nos, tehát ebben a korszakban vagyunk, a Szentlélek korszakában, a pogányok korszakában, vagy a kegyelem korszakának is nevezhetjük, hogy mindenkit elér a kegyelem, illetve a gyülekezetek korszakának. És ma arról fogok beszélni, hogy mit jelent az élet ebben a korszakban, hogyan kell élni ebben a korszakban, amiben mi is benne vagyunk. Ugyanis ezt nagyon fontos megérteni, ha egy korszakban élünk, és nem értjük annak a korszaknak a lényegét, nem tudunk fókuszálni arra, ami a legfontosabb abban a korszakban, akkor valószínűleg nagyon boldogtalan emberek leszünk. Képzeljük csak el, hogy mondjuk egy kisgyerek, amikor az óvodába megy, az óvodás korszaknak a legfontosabb része, hogy fölkészüljön mondjuk az iskoláskorra. Hogyha mondjuk ez nem történik meg, akkor óriási veszteségek vannak. Hogy valaki középiskolába megy, a középiskolának a lényeg, hogy a végén leérettségizzen valaki. És valaki mondjuk középiskolába jár, és nem érettségizik le. Ennek a korszaknak egy fontos eseménye kimarad, akkor valami hiány lesz, egy boldogtalanság lesz az embernek az életében. És ezt minden másban láthatjuk. Tehát, hogy a korszakoknál meg kell látni azt, hogy mi az, ami a legfontosabb része annak a korszaknak, és arra fókuszálunk, az beteljesedik az életünkbe, amit Isten szerint meg kell, hogy történjen, akkor ez áldást és pozitív dolgot hoz az életünkbe. Ha nem, akkor nem. Na, szóval szeretném kezdeni egy kis vidámsággal. Az ember életében különböző korszakok vannak, és a fejlődésnek a korszakát valaki a következő módon próbálta jellemezni, hogy mit jelent az öröm vagy az áldás egy-egy korszakban. Ha valaki 4 évesen már szobatiszta, ebben a korszakban ez egy nagy eredmény. Anyukák, kisgyerekesek, így van? Aztán egy másik ilyen jellemző. Ha valakinek már 12 évesen vannak barátai, kialakult kapcsolatrendszere van, akkor ennek a korszaknak ez egy fontos ismérve, és akkor valaki boldognak vagy kiegyensúlyozottnak mondhatja magát. Aztán egy következő, ha valakinek 18 évesen már van jogosítványa, lehet, hogy a fiúkat az jobban motiválja, akkor úgy érzi, hogy ő már nagyon boldog, elért valamit. Aztán egy következő, ha 30 évesen valaki úgy érzi, hogy van elég pénze, tehát anyagilag rendben van, akkor ez egy ilyen, tehát emberileg mindenképpen egy ilyen kiegyensúlyozottságot, vagy boldogságot ad. Aztán a következő, hogyha 50 évesen még mindig úgy érzi valaki, hogy nem ment tönkre, és nem amortizálta le az életét egyszer-kétszer azóta, hogy mindig anyagilag normálisan rendben van, akkor ez még mindig sikert jelent, vagy áldást jelent. És ha 75 évesen még mindig valakinek vannak barátai, és nem magányosan éli az életét, ez is egy siker. És a korszaknak a végén, ha valaki 80 évesen még mindig szobatiszta, az is nagyszerű eredmény, és nagyon boldog valaki. Ez egy kicsit ilyen vidám felosztása az életnek, hogy vannak különböző korszakok is, mikor, mire szoktak fókuszálni az emberek. Most én azt szeretném, hogy alapvetően arra fókuszáljunk, ami a pünkösdre elkezdődő korszaknak a fontos ismérve, hogy mi az a fókusz, amit Isten oda tett elénk, és azt mondja, hogy ennek a korszaknak ez a legfontosabb része. Ha valaki erre koncentrál, ha valaki ezt megéli, akkor áldott lesz, akkor az Isten áldásai ott lesznek az életében. Ha valaki ezt a fókuszt elvéti, vagy nem foglalkozik vele, vagy nem erre teszi a hangsúlyt, akkor problémák lesznek, vagy nehézségek lesznek az életében. Nem tudom, gondolkodtatok-e azon, hogy mi az a... Ez a fontos cél, amit Isten meghatározott a pünkösddel kezdődő korszaknak a legfontosabb részeként. Én két igeverset hoztam, ami tulajdonképpen bemutatja ezt. Én úgy látom, hogy két fontos célja van ennek a korszaknak. Az egyik, amit idéztem, már az Abcsel 1.8-ban volt, hogy a Szentlélek eljön, erőt kapunk, és elkezdjük képviselni, hirdetni az evangéliumot, ilyen koncentrikus körökben folyamatosan egészen a föld végső határáig. Ez a személyes életünkben is egy fontos, hogy haladjunk tovább, illetve egy gyülekezetnek, egy egyháznak, egy közösségnek az életében is, hogy folyamatosan az evangéliumot képviseljük. Tehát ennek a korszaknak, ennek az üftörténeti korszaknak az egyik legfontosabb üzenete, hogy menjetek el és hirdessétek az evangéliumot mindenütt. Mindenkinek és mindenütt és mindenkor. Tehát ha valaki ezt tudja, hogy ennek a korszaknak ez a legfontosabb része, és erre mondjuk ráhangolja az életét, akkor már alapvetően jó úton jár. A másik, ami ennek a korszaknak egy fontos ismérve, amire oda kell figyelnünk, azt mondja a Jelenések 22.12-ben a Biblia, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. A másik dolog, amit nem szabad elfelejteni, hogy Jézus Krisztus visszajövetele, vagy elragadtatásos, mindegy, hogy melyik részét nézzük, de alapvetően ennek a korszaknak egyszer vége lesz, és ennek a korszaknak a végét az fogja jelezni, hogy Jézus Krisztus meg fog jelenni újra. És ezt nem szabad elvéteni, erre mindig figyelni kell. Minden nap tudnunk kell azt, hogy amikor itt élünk ezen a földön, ez a nap egy kegyelem, vagy ez a nap egy ilyen földön eltöltött idő, de ez nem fog örökké tartani, mert Jézus vissza fog jönni. És azt ígérte, hogy nem csak, hogy visszajön, hanem velem lesz az én jutalmam, tehát meg fogja áldani, meg fogja jutalmazni mindazokat, akik őt követték. Tehát, ha a pünkösddel kezdődő korszakra szeretnénk koncentrálni, és most te személyesen, meg én is, vagy a gyülekezetünk, akkor amellett, hogy anyukák, meg apukák vagyunk, amellett, hogy munkavállalók, vagy vállalkozók, vagy én nem tudom, mik vagyunk, hogy dolgozunk, az élet hétköznapi dolgaival is kell foglalkoznunk, és ez nem elhanyagolható, nagyon fontos dolog. Tehát, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozzunk, a gyerekeinket fölneveljük, a munkában becsületesek legyünk, a társadalomban aktívak legyünk, tehát sok mindennel kell foglalkozni. De emellett, ami nagyon-nagyon fontos ebben a korszakban, ez a két dolog. Az egyik, hirdetni az evangéliumot mindenütt és mindenkinek. A másik, hogy soha ne felejtsük el, hogy Jézus vissza fog jönni. Tehát várjuk Jézusnak a visszajövetelét, amiről azt mondja, hogy eljövök hamar. Tehát bármikor megtörténhet, ez nem egy ilyen majd lesz valahogy valamikor, hanem bármikor megtörténhet ez az esemény. Nos, tehát ez a két fókusz van előttünk, és mielőtt tovább mennénk, hoztam ma is egy filmet, hiszen pünkösdről beszélünk. Múlt héten a skót ébredéssel kapcsolatban néztünk meg egy kis összefoglalót. Most nem Skóciába megyünk, hanem a tengeren túlra fogunk átutazni. Az Egyesült Államokba, Kaliforniába fogunk mindjárt megérkezni. Nem annyira friss ez a film, tehát nem az elmúlt években készült, talán 11 néhány évvel ezelőtt. Egy kis pünkösdöt hogy él át egy város? Ezt fogjuk most megnézni, és hát figyeljetek erre, vagy figyeljetek ennek az üzenetére, hogy azok az emberek, akik átélnek egy ilyen nagy robbanást, hogy a Szentlélek megváltoztatja az embereket, a gyülekezetet, megváltoztatja a várost, a klímát, a szellemi klímát, ez hogy történik meg? Ez egy kicsit hasonlít ahhoz, ami pünköskor Jeruzsálemben történt. Szóval nézzük meg ezt a bejátszást.
Ez a város nagy bajban volt. Burjánzott a sátánizmus és a varázslás. Itt voltak a völgyben Múni hívei, Maharishi Mahesh Yogi, azaz a transzcendentális meditáció követői és épületei, valamint a Scientológia egyház. Rájöttünk, hogy itt van a metamfetamin gyártás nyugati parti központja. A versengés szelleme uralkodott és irányította a dolgokat nem csak a gyülekezetekben, hanem az azokat vezető pásztorok szívében is.
Ezt a San Jacinto hegyek közelében fekvő álmos lakóközösséget éveken át a lelkészek temetőjeként tartották számon. Az emberek azért költöztek ide, hogy gondtalanul élnek és békén hagyják őket. Ennek a laza életmódnak azonban volt egy sötét fejtett oldala.
A település problémáinak szellemi alapjai voltak. A völgyben mindent átitatott a kultikus és okkult tevékenység.
Nem a kultuszok jelentették az egyetlen problémát. Évtizedek óta fiatalok bandái gyötörték San Jacinto Hemet nevű külvárosát. Gordon Houston pásztor San Jacinto beli gyülekezete, ami az Isten gyülekezete felekezethez tartozik, épp abban az utcában található, amely a városban hírhet első utca bandájának a területe.
Vannak olyan fiatalok, akiknek már az apja és a nagyapja is tagja volt az első utca bandájának. Ez a jelenség tehát szó szerint végigvonul a nemzedékeken.
Az első utca környéke olyan veszélyes hely volt, hogy a rendőrség is csak nagy erőkkel volt hajlandó oda kivonulni.
Az éjszaka közepén hajnali 2-3 óra tájban telefonhívást kaptunk.
Gordon első kézből tapasztalta meg a banda pusztító jellegét, amikor egyik éjjel megrongálták a gyülekezete épületét.
Belül a földön volt egy hatalmas vértócsa. Tényleg óriási volt. Ekkor mondta meg nekünk a rendőrség, hogy kitörte be az ablakunkat. Az utca túloldalán lévő lakásban élő család egyik tagja, aki a San Jacintói alvilág egyik kulcsembere volt.
Kiderült, hogy a Hemetből jelentős kábítószerközpont is volt. Legalább 9 metamfetamin laboratórium táplálkozott a környékből, mert itt megfelelő volt az éghajlat, ez a hely távol volt mindentől, és a törvényeket sem vették túl szigorúan.
Tulajdonképpen a rendőrök is szállítottak nekem metamfetamint a rendőrautójukban.
Volt olyan hónap, amikor Sonny több mint 1 millió embernek elég anyagot főzött ki. A halálos por nagy részét építkezési törmeléknek álcázva szállították ki a városból. Hemet szellemi pálfordulása nehezen érkezett el. Kezdetben bekepték és Houstonék sem lelkesedtek a völgyért.
Soha nem akartam igazán ide költözni. Végül is itt vagyunk a világ végén 25 kilométerre a legközelebbi autópályától egy völgyben. Feleségem Susan és én állandó érzelmi felszültségben vártuk a napot, amikor Isten valahogyan majd kihív minket ebből a völgyből.
Houstonék még csak kisem csomagoltak, amikor megérkeztek a városba.
Ott ültünk a 6 hónapos kisbabánkkal a légkondicionálás nélküli műanyag üléses 2 személyes pintóban. Végighajtottunk az utcán, hogy megnézzük a gyülekezeti házat, aztán azt mondtuk, köszönjük, ebből nem kérünk. Isten szólni kezdett a feleségemhez és hozzám. Egy napon megkérdezte, hajlandó lennél az életed hátralevő részét ebben a völgyben leélni a kedvemért? Isten nem is kérdezhetett volna ennél rosszabbat. Hogy eltölteném-e az életem hátralévő részét egy olyan völgyben, amit nem szeretek, ami nem érdekel, és amihez nem akarom, hogy bármi közöm legyen?
Beketék vettek egy temetkezési helyet a város szélén, és így elhallgattatták a bensőjükben azt a hangot, amely Hemet elhagyására sürgette őket.
Ha Jézus addig nem jön vissza, ez az én otthonom. Belefogok, elkötelezem magam ide.
Beckett pásztor a település iránti új szenvedéllyel a szívében több férfival együtt egy erdei faházban egy bőjtel összekötött imaiszakát tartott, ami igen erőteljes alkalomnak bizonyult.
Tudtuk, hogy rátapintottunk valamire a szellemi világban, ami nagyon jelentős a völgyünk szempontjából. Ekkor kezdtek az események felgyorsulni szellemi szinten.
A helyzetet tanulmányozó testvérek elkezdték naprakész információkkal ellátni a közbenjárókat a környékes sújtó problémákról.
Gyülekezetünk közbenjáróinak a szellemi feltérképezés segített abban, hogy a megfelelő kérdésekre koncentráljanak. Csak az ismert problémákat lehet kiértékelni. A szellemi feltérképezés tudással, információval lát el minket. Ha tudom, hogy a városomban mely témák képezik a szellemi erősségeket, akkor Isten tud arról szólni a szívemhez. Mondhatja, hogy most gyűjtsük össze a közbenjárókat és menjünk neki ennek.
Az információkon alapuló tömeges közbenjárás hamarosan mutatott gyümölcsöket termett. Az egykor komoly veszélyt jelentő kultuszok tagsága a lakosság kevesebb, mint 3%-ára esett vissza. A Scientology egyház még jelen van, de sok más csoport már régen elment. A transzcendentális meditáció oktatási központja szó szerint leégett. Röviddel azután, hogy a hívők imádkoztak a központ megszűnéséért, a völgy nyugati részén a hegyekben bodott tűz támadt, ami csak a TM épületét pusztította el, de nem érintette a körülötte lévő más épületeket. A bandákról is szól egy sikertörténet.
Amikor elkezdtem itt dolgozni, éjjel-nappal ott táborozhattunk a fő utcában, ahol a bárok vannak, és futkározhattunk egyik verekedéstől a másikig, és egész éjszaka szállíthattuk az embereket a börtönbe. Ma már közel sem történnek ezek a dolgok olyan arányban, mint régen.
A közelmúltban az első utca bandájának egyik vezetője az egyik reggeli istentisztelet alatt bezsérgált Gordon Houston gyülekezetébe.
Ott álltam és prédikáltam. Egyszer csak jött ez a tetovált bandatag, és erőteljes léptekkel odajött a szószék elé. Nem tudtam, mit gondoljak, tehát addig prédikáltam, amíg teljesen oda nem ért elém. Akkor megállt, felnézett rám, és azt mondta, most rögtön meg akarok térni.
Hamarosan az első utca bandájának hírhet épületéből minden lakó üdvösséget nyert. Ennek egyik első, külső bizonyítéka az volt, hogy letakarították a farfirkákat a megrongált gyülekezeti épületekről.
Imádkoztunk, hogy Isten engedje meg nekünk, hogy lássuk, amint ezeknek az embereknek a családtagjai is az Úrhoz jönnek, a gyerekeik leszoknak a kábítószerrel és üdvösséget nyernek. És tudod, Isten megtette ezt, az egész család, az összes gyerek, mindenki megismerte az Urat. Abba hagyták a kábítószerezést, és már nem bandában élnek. Valóban megdöbbentő látni, hogy mennyire változnak a dolgok.
Sonny szerint Hemet kábítószer forgalma 75%-kal csökkent. Azt gondolja, hogy ez nagyrészt a közbenjáróknak köszönhető.
Egy multimilliómos kábítószer hálózatot arra kényszerítettek, hogy behúzza a fülét, farkát és elmeneküljön.
Megragadta a Szentlélek magát Sonnyt is, amikor épp úton volt, hogy megöljön valakit. Vezetés közben egyszer csak úgy érezte, hogy valami átveszi az autója fölött az uralmat. Befordult Bob Beckett Hajlék nevű gyülekezetének parkolójába.
Szóval kiszálltam az autóból. A mellettem lévő ülésen ott felert egy hangtompítós pisztoly letakarva egy pléddel. Arra gondoltam, ó Istenem, mit művelek én? Tehát végül is bementem arra az ima összejövetelre, és akkortól kezdve vége volt az egésznek.
Így kezdődött Sonny hazatérése, amely szerinte a közbenjárás miatt történhetett meg.
Ha Isten ezt velem meg tudta tenni, akkor bárkivel megteheti, mert én a világ sűrűjében éltem, de ebben a városban nagyon sokan imádkoznak.
A Hemet völgyben nem csak kábítószerkereskedők és bandaragok térnek meg, ma a lakosság mintegy 14%-a jár gyülekezetbe. Ez duplája a 10 évvel ezelőtti adatnak.
Ma élőhitő polgármesterünk, rendőrfőnökünk, tűzoltóparancsnokunk és városi kincstárnokunk van. Az egész ranglétrán vannak keresztények.
Mostanában mindenki azt mondja nekem, hogy nem tudja, hogyan csinálom, mert a munkám során nagy ellentámadásokkal találkozom. Úgy érzem, Isten hívott el erre a helyre, és még nem mondta, hogy hagyjam abba, még nem zárta be az ajtókat. Inkább azt látom, hogy még több gyülekezet, még több ember, még több keresztény felé kinyitja az ajtót, hogy igazi egységbe tudjuk őket kovácsolni. Mintha azt mondaná, Isten keresztényeket akartál vezetőbe osztályban látni, most itt vannak.
Beckett pásztor bestése szerint a helyi rendfenntartók körülbelül 30%-a hívő, de a középiskolai tanárok, az edzők és a tanfelügyelők között is megdöbbentően sok a keresztény. Az elmúlt néhány évben a körzetben pedagógusi munkára jelentkező közel 85%-a hívő volt.
Isten egyszerűen átalakította az iskolai rendszert. Régebben a San Jacintói volt az egyik legmegvetettebb iskolai körzet. Senki nem akarta ide küldeni a gyerekeit iskolába. Ehhez képest ma már kiemelkedő jegyeket mutatnak fel az itteni diákok, és az Egyesült Államok nyugati részét tekintve a legalacsonyabbak közé tartozik az iskolából kiesők száma is a körzetünkben. Az iskolában, mint a társadalom minden más csoportjában is ma már együttműködnek az emberek. A munkahelyen szellemi oldalról közelítjük meg a dolgokat, felveszük a harcot a szellemi oldallal szemben, meghúztuk a határvonalat és visszaköveteljük az egész települést az ellenségtől. Ezen munkálkodunk egységben.
A völgy gyülekezetei ma már nem szivakodnak, hanem összefognak a szolgálatban.
A gyülekezetek most élő fallá épülnek fel, nem versengenek egymással. Odaengedjük egymást a szószékünkre. baptisták prédikálnak a pünkösdieknél, evangélikusok az episzkopálisoknál és fordítva. Ettől megváltozott az egyház élete. Már nem csak egy laza fanal gombolyag vagyunk, hanem szövetté kezdünk alakulni.
A közelmúltban több tucat Hemet környéki gyülekezet közösen megtartotta a Remény felvonulása nevű rendezvényt, ahol több ezer helyi lakos ingyen kapott ételt, ruhát és orvosi vizsgálatot. Ezen kívül bőségesen átérték Isten szeretetét is.
Kétségkívül ez az egyik legnagyszerűbb dolog, ami a Völgyünkkel az utóbbi években történt. Végül is erről szól az egyház. Nem arról, hogy ülünk a termünkben, hanem arról, hogy kimegyünk az emberek közé, és ott érintjük meg az életüket, ahol ők vannak.
A rendezvényen több mint 300 ember adta át a szívét Krisztusnak, mert vonzotta ez a cselekvő szeretet. Lélegzetelállító volt. Teljesen megdöbbentett, hogy milyen sokan eljöttek, és milyen sokan fogadták örömmel az evangéliumot. Egyetlen gyülekezet képtelen lenne ezt a feladatot elvégezni. Mindannyian kellünk hozzá.
Isten nem csak azért tesz majd felelőssé, hogy hogyan bántam a gyülekezetemmel, hanem azért is, hogy hogyan pásztoroltam a városomat. A város légköre pedig teljesen megváltozott mostanra. Tudjuk, hogy nem egyházat kell építenünk, hanem embereket megépítenünk. Ez nem gyülekezet növekedési kérdés, itt Isten országa növekszik. Hemet nem tökéletes város, valószínűleg soha nem is lesz az, de kétségtelenül elkezdődött benne az átalakulás folyamata. Ez a társadalmi közeg már nem az, ami a múltban volt.
Na, mi a véleményetek? Jó kis folyamatok történtek ebben a városban? Ez újra és újra megtörténik, vagy megtörténhet bármikor. Amikor Isten úgy dönt, hogy megérint embereket, megérint egy várost, egy gyülekezetet, egy térséget, akkor olyan folyamatok indulnak el, ami addig tulajdonképpen olyan álomszerű vagy elképzelhetetlennek tűnt. És egyszerűen az álom valósággá válik. Vagy azok az imák, amiket korábban elmondtak a keresztények, hogy de jó lenne, Úrunk, ezt szeretnénk, meg azt szeretnénk, egyszer elkezd működni. És olyan sebességgel, meg olyan intenzitással, amit sokszor föl se tudnak fogni az emberek, alig tudják követni az Istennek a munkáját. Hát ez a pünkösd, amikor az Isten lelke kiárad, és egyszerűen dinamikusan elkezdi megváltoztatni a körülményeket. Ahhoz, hogy a pünkösdöt újra és újra átéljük, azért vannak emberi feltételek is. Tehát Isten úgy döntött valamikor, még talán a teremtés előtt, hogy az emberrel együtt akar működni, tehát nem az ember nélkül. Isten meg tudna tenni bármit, bármikor, bárhol, viszont mindig keres valakit, vagy valakiket, akivel együtt tud működni, tehát olyan embereket, akik engedelmesek. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus mondja tanítványoknak, hogy én pedig felemeltetem a földről, és magamhoz vonzok majd mindeneket. Ezt a tanítványoknak akkor mondta, amikor már beszélt arról, hogy ő majd el fog menni, azt mondja, hogy itt foglak hagyni benneteket, én elmegyek, de én folyamatosan ezt a vonzást át fogjátok élni, hogy én hívlak benneteket. És utána majd egyszer magamhoz is foglak vonni benneteket. És tulajdonképpen a Szentléleknek a korszaka, vagy a pünkösde elindult időszak, ez erről szól, hogy a Szentlélek semmi mást nem csinál alapvetően, csak vonza az embereket az Istenhez. És minden más tevékenység az tulajdonképpen ezt támasztja alá. Tehát vonza az embereket, hogy az Istenhez jöjjenek. Azért, hogy térjenek meg, vagy pedig azért, hogy azok a keresztények, akik már megtértek, azok elkötelezettek legyenek, és hát teljes odaszánásban, teljes elkötelezettségben Isten tudják szolgálni. És ahhoz, hogy ez megtörténjen, akár a megtérés, akár az a 100%-os odaszánás, vagy Istennek szánom az életemet, mind a kettőhöz szükség van arra, hogy az ember kimozduljon a korábban megszokott kis komfortzónájából. Ismeritek ezt az érzést, amikor az ember úgy jól érzi magát, és azt mondja, hogy nekem, ami úgy körülöttem van, az úgy jó, és nem akarok semmit változtatni. egyrészt vágyunk erre, hogy, hogy éljük ezt át, hogy ez a komfort érzet az legyen meg az embernek az életében, kapcsolatokban, anyagiakban, helyben, nem tudom, körülményekben, sok mindenben, hogy az ember jól érezze magát. Ugyanakkor, amikor ezt az ember átéli, akár áldásként, hogy Isten ezt megadja, ennek szokott egy olyan mellékterméke lenni, hogy az ember elkényelmesedik. Megszokja a jót, és hát szerintem ti is úgy vagytok meg én is, hogy a jót az könnyű megszokni, nem? Tehát nem szokott az ember lázadozni, amikor egyre jobban mennek a dolgok. Az úgy természetesnek tűnik, és megszokjuk a jót, és elkényelmesedünk. És amikor elkényelmesedünk, ennek a következménye lesz, hogy nem az a baj, hogy jól mennek a dolgok, hanem az, hogy az emberre lassul, az, hogy az ember kevésbé foglalkozik a lényeggel, kevésbé foglalkozik a küldetésével, egyre inkább magával kezd foglalkozni. És amikor ez a magammal kezdek el sokat foglalkozni, mert annyira meg vagyok elégedve mindennel is, hogy még jobb legyen, vagy még több legyen, amikor ez kerül a fókuszba, akkor a Jézusi tanításnak az a része, hogy én magamhoz szeretnék vonzani mindeneket, vagyis a Szentléleknek ez a munkája, hogy szeretne megváltoztatni dolgokat bennünk, ez elkezd működni. És tudod, mi következik ebből? Hogy Isten valahogy ebből a komfortzónából szeretne kihívni téged. És ez mindig egy feszültség. Ilyenkor az első gondolat az, hogy köszönöm szépen, én nem akarok innen sehová menni, nem akarok tovább lépni, nem akarok más csinálni, ezt a munkáját én nem akarom otthagyni, vagy nem akarok más helyre menni, én itt jól vagyok, vagy ez a gyülekezet jó, vagy ez a város jó. Tehát tulajdonképpen meg vagyunk elégedve mindennel, és nem akarunk tovább lépni. És amikor a Szentlélek elkezd működni, mert elkényelmesedik egy ember, vagy elkényelmesedik egy gyülekezet, vagy elkényelmesedik egy egyház, akkor ez a vonzás nem másról szól, mint arról, hogy egy kicsit kimozdítson bennünket ebből az elkényelmesedett világból, azért, hogy utána újra dinamikusan tudjunk előre haladni. Átélted már azt, hogy Isten úgy beleszólt az életedbe, és ezt a komfortzónába úgy kimozdított? Ezek ilyen izgalmas időszakok az embernek az életében. De mindenképpen az Istennek az egyik munkája ez, hogy ezt megteszi újra és újra, amikor ebbe a helyzetbe kerülünk. Aztán egy másik nehézség, amikor Isten ebből a komfortzónából ki akar mozdítani bennünket, ami pont az ellenkezője annak, amit elmondtam. Vannak emberek, vagy veled is, talán velem is megesett már, hogy egyre nehezebben mentek a dolgok. Problémáink voltak, nehézségeink voltak. És amikor sok a probléma, sok a nehézség, elég küzdelmes az élet, nagyon lassan lehet előre haladni, vagy úgy érzi az ember, hogy nem is előre halad, hanem inkább csúszik vissza, akár a kapcsolataiban, anyagi dolgokban, munkájában, karrierjében, bármiben is. Ha nem tud ezen változtatni időben az ember, akkor tulajdonképpen belekeseredik ebbe. És amikor belekeseredik valaki ebbe a helyzetbe, akkor nem más történik, mint azt, hogy elfogadja ezt a helyzetet. És hát én ilyen szerencsétlen vagyok, hát nekem nem sikerülnek a dolgaim, könnyű neked, vagy könnyű a másiknak, és elfogadom azt, amiben vagyok, és tulajdonképpen ez ugyanolyan komfortzóna, mint amikor jól mennek a dolgok, és akkor kényelmesedik el valaki. Ugyanarról szól minden, csak ott a megelégedettség van, itt pedig a keserűség miatt úgy érzem, hogy nem tudok tovább lépni, nem tudok mit kezdeni a helyzettel, hát kénytelen vagyok elfogadni ezt az egészet, rendezkedjünk be erre az életre. És Isten mind a kettőre azt mondja, hogy én szeretnék neked többet adni. Hogy szeretném, hogyha jobb legyen. Ne kényelmesedj el, mert az élet a sokkal dinamikusabb annál, hogy szépen jól megvagyok, és majd lesz valahogy. És az élet sokkal több annál, mint az, hogy belekeseredjünk dolgokba, és azt mondjuk, hogy nekem úgyse fog sikerülni, mert nekem eddig sem sikerült. Elindul ez a komfortzónából való kimozdítás, és a Szentléleknek a munkája erről szól. A kérdés nem az, hogy jól mennek a dolgaink, vagy nem. Persze emberi szinten ez fontos, de hogyha Isten szemszögéből nézzük, akkor nem az a kérdés, hanem az a kérdés, hogy mi van a szívedben. Az a kérdés, hogy te hajlandó vagy a változásra. Hajlandó vagy a mozdulni azért, mert az Isten mozdulni akar. Hajlandó vagy azért megtenni valamit, mert az Isten mondja. És amikor nemet mondunk az Istennek, általában két dolog miatt. Vagy elkényelmesedtünk, vagy pedig már annyira megkeseredtünk, hogy nem hiszünk ebben, és azt mondjuk, hogy úgyse sikerül, meg nem, pont nekem nem fog menni. És jön az Úr, és azt mondja, hogy de sikerülni fog, de menjünk tovább. Ebben a bejátszásban emlékeztek arra a pásztorra, akinek a gyülekezetéről volt szó? Mekkora örömmel és lelkesedéssel költözött ebbe a városba? Egy jó helyről eljött, és úgy tűnt, hogy egy rossz helyre kell menni neki, és azt mondja, hogy Istenem, köszönöm szépen, én ebben nem kérek. Ezt a programot állítsuk le, hagyjuk abba, ez így nem fog működni. De mégis, mikor megértette, hogy ez nem egy büntetés a számára, hanem egy olyan áldás, amit sehol máshol a világon nem fog átélni, csak abban a városban, amikor ezt megértette, elkezdtek működni a dolgok. Elkezdett felszabadulni arról, hogy de jó, hogy az Isten idehozott engem. De jó, hogy az Isten ezt és ezt megteszi. És ezt a filmet a világon sok helyen látják, és mindenki azt mondja, hogy de jó neki. Milyen nagy dolgokat él át a gyülekezetével. Hol kezdődött? Hogy Isten kimozdít valakit a komfortzónájából, vagy a megelégedésből, vagy a megkeseredettségből, és azt mondja, hogy gyere velem, én valami sokkal többet, valami sokkal izgalmasabbat tudok neked adni, és amikor elindulunk, akkor tulajdonképpen elkezdődnek azok a napok az életünkben, vagy az az időszak az életünkben, amikor a csodák sokkal inkább megnyilvánulnak. Tehát sokkal több csodát fogunk átélni, mert a megkeseredésben, illetve a megelégedettségben ott nem történnek csodák. Ott az Isten minimálisan tud hatással lenni ránk, mert egyébként el vagyunk jól magunkkal. De amikor kimozdít ebből bennünket az Isten, és elkezdünk haladni vele, ez a hitben járás, vagy szentlélekben járás, tehát amikor nem biztos, hogy tudom azt, hogy a második lépés után a harmadik mi lesz, de tudom azt, hogy az Isten vezet, és ebben átélem újra és újra a csodákat, hát ez az, amire az Isten folyamatosan hív bennünket, hogy bízzál bennem, mert én sokkal többet és sokkal jobbat tudok neked adni, mint amit te elgondolnál. A Bibliában rengeteg ilyen példa van, tulajdonképpen azt mondhatom, hogy bárhol kinyitjuk a Bibliát, ilyen események vannak leírva olyan emberekkel kapcsolatban, akiket Isten megszólított, akiket Isten a komfortzónájukból kimozdított, és azt mondja, hogy gyere velem, és valami különleges, izgalmas dolgot fogok nektek mutatni. Az egyik ilyen ember Mózes volt. Mózesnek a körülményeire, hogyha gondoltok, a fáraónak a lánya volt, elég jó körülmények között élt, mindene megvolt, és ebben a helyzetben egyszer, amikor kiment sétálni, és szétnézett az emberek között, tehát nem csak a palotában a csillogást látta, nem csak az aranyat, ezüstöt, meg nem tudom, drága köveket, és mindent, ami egy fáraónak a birtokában lehet, nem csak ezt látta, hanem kiment a hétköznapokba, akkor megrendítette őt azt, hogy mit lát. És azt mondja, hogy hát szörnyű dolgok történnek. És persze akkor a saját erejéből próbált intézkedni, és valamit tett, ami nem volt büszke rá később, és nem volt jó lépés azzal, hogy megölt egy egyiptomit, és ki akarta szabadítani a zsidó embert. De akkor történt vele valami. Isten kimozdította a komfortzónájából, persze utána kellett neki néhány évtized, mire Isten fölkészítette arra a küldetésre, ami igazán következett. De azt mondja később a zsidókhoz írt levél, hogy Mózes úgy döntött, hogy a fáraó lányának a helyzetéből inkább kilépett és választotta az Isten népével való együttműködést. Mert ez jobb, mint az. Most emberileg ez nem érthető, igaz? A fáraó palotájában lakni, mindenem megvan, soha semmi gondom nincs. Ez nem annyira jó, mint az Isten népével való együttműködés. Meg az Istennel való együttműködés. Mégis a Biblia azt mondja, hogy ebben Mózes sokkal több áldást élt át, mint abban. Aztán olvasunk a Bibliában Jeremiásról, aki úgy nyilatkozik, hogy ebből a komfortzónából Isten mindig újra és újra kimozdítja, és úgy számol be róla, hogy az Isten szent lelkének a munkája, vagy az Istennek az üzenete az ilyen csontomba rekesztett tűz. És azt mondja, hogy eldöntöttem már százszor, hogy nem fogok erről beszélni, mert mindig valami bogyodalom van belőle, de nem tudom megtenni, mert bennem van. Újra és újra mondani fogom. Újra és újra el fogom mondani, hogy az Isten ezt mondta, és képviselni fogom az Istennek az üzenetét. Mert a csontomba rekesztett tűz. Átélted már azt, hogy valamire azt mondta, hogy ó, hát én már elfáradtam, és nem tudom tovább csinálni. Másnap reggel fölkelt, és Isten azt mondja, menjünk, csináljuk. És volt erő hozzá. És mentél, és csináltad. Mert emberileg elfáradunk, emberileg a motiváció csökkenhet, de amikor jön ez a csontomba rekesztett tűz, jön az Istennek az üzenete, jön a Szentlélek által való inspiráció, akkor az ember újra erőre kap és tovább tud menni. Szóval a komfortzónából Isten folyamatosan mozgat bennünket, hogy merjél tovább lépni, és ne maradj ott, ahol már régóta leparkoltál. Van a Bibliában egy olyan történet is, ami arról szól, hogy amikor az arámok bevonulnak az Isten népének a területére, fosztogatnak, gyilkolnak, ellopnak mindent, akkor egy Naámán nevű hadseregparancsnok vezeti ezt az egész hadjáratot, és hát elvisznek embereket, rabszolgákká teszik ezeket az embereket, és később, amikor ez a Naámán halálos beteg lesz, akkor az egyik rabszolga kislány akit elloptak, akit elhurcoltak a saját szüleitől, a saját szülőföldjéről, az azt mondja neki, hogy ha tudnád, hogy nálunk otthon az én országomban, az én népem között van egy próféta, aki az Isten embere, és hogyha oda mennél hozzá, akkor az segítene rajtad, és nem halnál meg. Most gondoljatok bele ebbe a kislánynak az életébe. Neki maximálisan meg lett volna a lehetősége arra, hogy megkeseredjen. Elraboltak a szüleimtől, idegen országba visznek, idegen kultúrába visznek, rabszolga vagyok, ki kell szolgálnom egy olyan rendszert, amihez semmi kedvem nincs. Szeretnék hazamenni, szeretnék ott lenni, ahol az enyém vannak, de nem lehetek. Van egy uram, akinek minden kénye kedvét teljesíteni kell, és mégis, amikor meglátja, hogy ez a hatalmas úr, ez a hadseregparancsnok halálosan beteg, akkor ez a kislány azt mondja, hogy hát én tudok neki segíteni. Ez is egyfajta komfortzónából való kimozdulás. Mert az ember lehet, hogy csak odáig jut el, hogy hát megérdemli, hogy meghaljon, nem? Hát az Istennek a büntetése most bekövetkezik rajta, de jó. De ő azt mondja, hogy nem. Kimozdul a komfortzónából, nem a gyűlölet van benne, nem a keserűség van benne, nem az önsajnálat van benne, vagy a harag, vagy bármi, hanem azt mondja, hogy én tudok segíteni. És elmondja a megoldást, és aztán Naaman elmegy, tudjátok, a prófétához, később visszanyeri az egészségét. Amikor Isten a komfortzónánkból kimozdít, akkor tulajdonképpen nem mindig óriási dolgokról van szó. Nem arról van szó, hogy költözöl innen 5000 kilométerrel távolabbi helyre, nem biztos, hogy arról van szó, hogy valami rendkívül nagy dolgot kell tenni, hát hogy csak kis lépéseket. De a fontos az, hogy sem a megkeseredés, sem pedig az elkényelmesedés, az ne állítson le bennünket, és ne fékezze le az életünket olyan értelemben, hogy Isten nem tud tovább menni velünk, mert valahol leparkoltunk. Annyira megszoktuk már azt, ami van. Az első gyülekezetnek az életéről azt tudjuk, hogy tehát pünköstkor megszületett Jeruzsálembe, egy jó nagy gyülekezetté vált, hiszen több ezer ember megtért, és a küldetése ennek a gyülekezetnek, illetve minden gyülekezetnek úgy szól az Apcsel 1.8-ban, azt már említettem, hogy eljön a Szentlélek, és erőt kaptok, hogy tanúságot tegyetek Jeruzsálemben, Júdában, Samáriában, és egészen a föld végső határáig. Ezt ők nagyon jól tudták, olvasták folyamatosan, vagy prédikációkat hallottak róla. Mégis nagyon-nagyon sokáig azt lehetett látni és tapasztalni, hogy Jeruzsálemen kívül nem nagyon működtek gyülekezetek, vagyis hát nem működtek gyülekezetek, mert a jeruzsálemi gyülekezet nem ment el, és nem küldött ki embereket Júdába, Samáriába, és nem küldte ki a föld végső határáig az embereket, mert azt mondták, hogy olyan jó a gyülekezetben lenni. Olyan sokan vagyunk, olyan jó a zene, olyan jó a tanítás, az apostolok abszolút felkészült emberek, jól vezetik az egészet, később diakonusok lettek, szóval komfortosan működött a gyülekezet, óriási hatással volt a városra. A Bibliában nincs benne, de különböző olyan dokumentumok, amelyek megmaradtak abból a korból, azok azt mutatják, hogy arra lehet következtetni, hogy például a szociális rendszere ennek a gyülekezetnek olyan volt, hogy napi több ezer embernek adtak élelmet. Akkori világban azért nem volt egyszerű megélni. Óriási munkák folytak. Tulajdonképpen lekötötte őket az, ami Jeruzsálemben történik, és nagyon boldogok voltak, hogy az Isten tudják szolgálni Jeruzsálembe. Ez van az Apcsel 1.8-ban, tehát, hogy menjetek el, és Jeruzsálem, Júda, Samária, és a föld végső határáig hirdessétek az evangéliumot. Ha az Apcselben kicsit tovább lapozunk, és nem az 1.8-at, hanem a 8.1-et kezdjük el olvasni, ott tudjátok, mi van? Valaki kipróbálta már ezt, hogy kicseréli a két számot. Az Apcsel 8.1-ben arról olvasunk, hogy Isten, nem akár nem az ördög, az Isten üldözést támasztott Jeruzsálembe, és azok a zsidó emberek, meg azok a vallási vezetők, akik nem tértek meg a népnek egy része, egyszerűen fölháborodott, fölhergelődött azon, ami történik, és elkezdték üldözni az újjászületett keresztény embereket, elkezdték üldözni a gyülekezetet. Egészen olyan szintig ment ez az üldözés, hogy azt olvassuk, hogy elmenekültek Jeruzsálemből a különböző településekre, Júdába, Samáriába, és máshol próbáltak megélni ezek az emberek, hiszen hát az életemet fenyegetik, akkor normális ember védi az életét, és ha itt nem tudok megélni, akkor megyek máshová. És ezek az emberek elkezdtek menni, és ez a nagy megacsörcs, akik egyébként jól működtek, és sok mindent tettek, ami szolgálat, ami az Isten dicsőségére volt, de nem töltöttek be egy bizonyos fontos küldetést, hogy Júdea, Samária és a föld végső határa, mert annyira jól ment ott a dolog, ezért Isten azt mondja, hogy na akkor indítsuk már ezt az egészet, ezt a programot, mert emlékeztek, mivel kezdtem ezt a mai prédikációt? A pünkösddel kezdődő korszaknak mi a két legfontosabb fókusza? Az egyik hirdetni az evangéliumot mindenütt és mindenkinek, a másik várni Jézus Krisztust vissza. És minden más ez alatt van. Ezután következik. És amikor ezt nem tudjuk betölteni, vagy sokáig ezek nélkül próbálunk élni, akkor jön a Szentlélek, vagy bekövetkezik Jézusnak az a tanítás, hogy én magamhoz akarok vonzani mindenkit, meg mindeneket, és elkezd téged is vonzani, elkezdi a körülményeidet alakítani, és azt mondja, lépjünk már tovább egyet, meg még egyet, és még egyet. És ha engedelmes vagy, akkor tovább tudsz lépni, és áldás lesz az életed. Ha nem vagy engedelmes, és ott maradsz, akkor ez a te problémád lesz. Isten tovább megy, az áldás az máshol lesz, te megmaradsz a komfortzónádban, vagy a keserűségben, vagy bármibe, de nem fogod megtapasztalni, és nem fogod beátélni azokat a csodákat, azokat a nagy dolgokat, amelyeket Isten neked készített el, amit személyesen a te ajándékod lenne. Szóval nem mindegy, hogy együtt mozgunk az Istennel, vagy nem mozgunk együtt az Istennel. Olvasunk a Bibliából Eszter királynéről. Eszter királynét Isten kirobbantotta a komfortzónájából. Tudjátok, honnan indult ő? Egy átlag, hétköznapi családnak a gyermekeként. Semmi extra. Csupán annyi, hogy nagyon szép volt. Élte az életét, biztos voltak álmai, tervei, hogy fogja majd az életét leélni, és egyszer az történik, hogy jönnek a hírnökök, és azt mondják, hogy szépségkirálynő választás lesz, és a királynak szüksége van új feleségre, és a legszebb lányokat szeretnék összegyűjteni. És ő is benne van ebben, és egy idő után, néhány hónappal később, vagy nem tudom, fél évvel később, átmegy ezen a folyamaton, és őt találják a legjobbnak, a legszebbnek, a legalkalmasabbnak, és egyszer csak királyné lesz. Óriási változás, nem? Átlag hétköznapi lány, egyszer csak királyné lesz. A királynak, az akkori világ leghatalmasabb emberének a felesége. És amikor az akkori királyhoz közel álló emberek szerették volna a zsidókat kiirtani, egyfajta ilyen holokauszt dolog elindult a birodalomban, akkor Eszter volt az, akit az Isten föl tudott használni, hogy ezt az egészet megállítsa. Kihozta a komfortzónájából, áttette egy egészen más világba, egy egészen más pozícióba, egy egészen más helyzetbe, de Eszteren keresztül egy hatalmas áldást élt át az egész nép. Ha Eszter azt mondja, hogy köszönöm szépen, ebben az egészben nem kérek. Engem nem érdekel a király, nem érdekel, hogy szép vagyok, vagy nem vagyok szép. Én élem az életemet, és hagyjanak békén. Mennyi mindenről kellett volna lemondania? Olyan áldásokról, olyan jó dolgokról, olyan csodákról, amit csak az Isten tudott vele megtenni. Szóval amikor arról beszélünk, hogy Isten kimozdít bennünket a komfortzónából, akkor soha ne úgy éld meg, hogy hát az Isten nagyon megirigyelte, hogy nekem jól mennek a dolgaim, és biztos valami rosszat is akar adni. Olyan sok embertől hallottam már ezt. Akkor megkérdezem, hogy most jól mennek a dolgok, félek, hogy nehogy elromoljanak. Nem, ne félj. Nem félni kell. Amikor Isten kimozdít bennünket, és a jóból ki akar hozni, akkor tudod, hova visz? Még jobba. Amikor a rosszból kihoz, akkor meg persze a jóba. Tehát a rosszat könnyebb azért ott hagyni, mint a jót. De sokszor a rosszat is nehezen hagyják el az emberek, mert annyira megszokják a keserűséget, meg annyira megszokják azt a világot, amiben élnek. Isten folyamatosan magához akar vonzani bennünket. Ezt éri át minden ember a megtérésnél, hogy abból a gondolatvilágból, abból az életstílusból, abból az értékrendszerből Isten kimozdítja, és hát új életet ad neki, és megváltozik minden. És amikor keresztényeket megszólít az Úr, és azt mondja, hogy lépjünk egyet, akkor azt mondja az Isten, hogy van egy olyan programom, van egy olyan tervem, amiben szükség lenne rád. És hogyha azt mondod, hogy igen, megyek, akkor át fogod élni a csodákat. Délután lesz a Bárka koncert. Ennek a bárkának, tudjátok, Noé volt az építője. Noét Isten kimozdította a komfortzónájából. Egy olyan helyen élt, ahol a csapadék nem túl magas szintet jelentett éves szinten. És Isten azt mondja neki, hogy kedves Noé, jönni fog az özönvíz, és építs egy bárkát. És akkor elmondja, hogy ilyen és olyan fából, és szurokkal von be, és ilyenek legyenek a mérete, és a többi. És képzeljétek el, hogy ez azért úgy több volt, mint amit Noé lehet, hogy egyből föl tudott fogni. Mit kell csinálnom? Özönvíz jön ott, ahol alig van eső, ahol tenger az messzebb van, tehát víz az kevés van, inkább ez a problémánk. Hajót építsek a szárazföldön. Ráadásul akkorát, ami emberileg fölfoghatatlan. Olyan méretek vannak benne, annyi állatot kell majd beletenni. És Noé mit mond mégis? Igen, elkezdi és megcsinálja. És megérte neki? Hát persze. Nekünk is megéri a bárka. Mi is elkezdtünk egy bárkát építeni, és megéri. Ez is egyébként kimozdít bennünket a komfortzónából. Rengeteg plusz munkát jelent, rengeteg olyan dolgot jelent, olyan emberekkel való beszélgetést, olyan ügyeknek az intézését, ami egyébként nem föltétlen egy gyülekezetnek a dolga. Azt is mondhatnánk, hogy hát a gyülekezetnek a dolga az, hogy vasárnap összejöjjünk, valaki jól prédikáljon, legyen jó zene, Isten dicsőítjük, meg néhány dolgot még hozzáteszünk, hogy hétköznap is, hogy ez a mi dolgunk, és a többi nem érdekel bennünket. De van felelősségünk a városunk felé? Van vagy nincs? Van. Akik Budaörsön élünk, van felelősségünk, hogy Budaörs az milyen város legyen. Tehát rátok nézek, vannak, akik Érden laknak, van felelősségünk, hogy Érden mi történik, vagy akik Budapest valamelyik kerületében laknak, főleg itt a nyugati részen. Van felelősségünk, hogy ott mi történik. Van felelősségünk az országunkért? Van. Sőt, van felelősségünk a világunkért? Igen, van felelősségünk a világunkért is. Nem biztos, hogy nekünk kell megoldani mindent, és minden helyzetre reagálni kell, de amikor Isten azt mondja, hogy emlékezz, a legfontosabb, hogy hirdessük az evangéliumot mindenütt és mindenkinek, és ebben szeretném, ha te ezt és ezt tennéd, vagy a kőszikla gyülekezet ezt és ezt tenné, amikor ebben engedelmeskedünk, akkor mindig jönnek az áldások. Persze ennek van egy feszültsége, van egy terhe, ezt végig kell csinálni, de mindig jönnek az áldások. Mert az Isten garancia arra, hogy ez működni fog, mert ő mondta. Ha olyan dolgot teszünk, amit az Isten nem mondott, amiben az Isten nem indított el bennünket, az a saját felelősségünk. Ha ügyesek és okosak vagyunk, és elég gazdagok, vagy nem tudom, akkor lehet, hogy meg is tudjuk csinálni, de ez egy más dolog. De amikor az Isten elindít bennünket, akkor ő kezdi el megáldani azokat az embereket, akiket elhívott, ő kezdi el megvédeni azokat az embereket, akiket elhívott, vagy finanszírozni a dolgokat, embereket, eszközöket, munkatársakat, mindent odarendelni, hogy szépen előre haladjon az a program. Miért? Mert az Isten mondta. Szóval, amikor azt éljük át, hogy a Szentlélek újra és újra megszólít bennünket, és azt mondja, hogy itt az ideje, hogy meg kell térned. Ezt nem azért mondja az Isten, mert neked rosszat akar, hanem azért, mert jobbat akar, hogy örök életet akar neked adni. Amikor azt mondja Isten, hogy szeretném, hogyha valamiben engedelmes lennél, és ez azt jelenti, hogy valami ilyen módon a kényelmi zólát el kell hagyni, ezt nem azért mondja, mert haragszik rád, meg rosszat akar neked, hanem azért, mert valami olyan áldásba akar belevinni, ami lehet, hogy a következő két hetet, két hónapot, vagy fél évet az annyi áldás lesz, mint eddig, amit összesen átéltél. Szóval az Isten egyik munkája az, hogy kimozdítson bennünket a komfortzónánkból. És ezt újra és újra teszi, és az a kérdés mindig, hogy engedelmeskedünk-e vagy sem. Ne féljetek azért, tehát az Isten nem 5 percenként mondja ezt neked. Az életedben vannak korszakok, ugyanúgy, mint ahogy ugye a történelemnek vannak korszakai, az üttörténeknek is vannak korszakai. Isten szól és elindít egy időszakban, vagy elindít egy pályára, és ez valameddig tart. Amikor azt mondja Isten, hogy ez befejeződött, akkor azt mondja, hogy most akkor próbáljunk meg egy másikat. Ez a komfortzónából való kimozdítás, ez nem azt jelenti, hogy 5 percenként mindig változtatni kell valamit, és hogyha egy kicsit nyugalmasabb az életed, vagy úgy érzed, hogy áldott vagy, és jól mennek a dolgaid, akkor most hosszú kell érezni magad. Nem. Majd az Isten, hogyha eljön az ideje valaminek, akkor szólni fog. De lényeg az, hogy akár jól mennek a dolgok, akár nem, akarj engedelmeskedni. Az a lényeg, hogy mi van a szívedben. Mert ami belül van, az sokkal fontosabb, mert az hatással lesz kívülre is. Hát, hogy most rosszul mennek a dolgok, de ha te Istent követed, ha szereted őt, ha imádkozol hozzá, akkor Isten meg tud segíteni és ki tud hozni. Ha jól mennek a dolgok, és szereted az Urat, és engedelmes vagy, akkor ezek a komfortzóna váltások lehet, hogy úgy történnek az életed, hogy észre se veszed igazán. Akkor van baj, ha az ember nagyon ragaszkodik ahhoz, ami van, és nem meri elengedni. 10 körömmel vagy 10 ujjal ragaszkodik hozzá, és azt mondja, nekem ez annyira jó, ez annyira kell, vagy annyira rossz, de már megszoktam, és a hitetlenség és a reménytelenség annyira betölti az embert, és nem tud tovább menni. Ez mind-mind problémát jelenthet. De hogyha a szívünkben ott van az a szabadság, hogy én szívesen szolgálom az Istent, ha Isten mond nekem valamit, akkor akarok neki engedelmeskedni, hogy tulajdonképpen ezek a váltások, ezek ilyen folyamatosan, és hogy is mondjam, olajozottan működő dolgok lesznek, amiben az ember azt éli át, amit a Biblia mond, hogy Isten dicsőségről dicsőségre vezeti. Az összes küzdelemmel, a hétköznapi harcokkal együtt mindenben, de az Isten vezeti ezeket az embereket. Nos, hát Nem tudom, hogy jó hírt mondtam-e nektek, vagy nem. Most jól érzitek magatokat, vagy nem. Hogy Isten ki akar mozdítani bennünket a komfortzónából. Azért, hogy az Isten munkája előre haladjon, mert veled és velem együtt akarja mindezt elérni. Azt mondja a Biblia, hogy keressétek először az Isten országát és igazságát, és hogyha ezek megvannak, a többi mind ráadásként megadatik nektek. Ez tulajdonképpen erről szól. Hogy amikor már nem az Isten országát és az igazságát keressük, hanem valami mással vagyunk elfoglalva, ez a komfortzóna, akár a keserűséggel, nehézséggel, akár az áldásokkal, jó dolgokkal, akkor jön Isten, Szentlélek megszólít, és azt mondja, mi van, ha tovább mennénk? Mi lenne akkor, ha? És akkor elkezdi az ajánlatait, vagy a lehetőségeket fölkínálni, hogy gyere, és elkezdődik ez a vonzás. Ha viszont Isten van az első helyen az életedben, akármilyen élethelyzetben is vagy, ne felejtsd el, hogy ez a legjobb pozíció. Mert Istennél van minden áldás, Istennél van minden gazdagság, minden öröm, minden jó dolog, és hogyha Isten ott van az életedben, és ő az első, akkor tulajdonképpen ez teljesedik ki az életedbe. Ha ez valahol hátul van a sokadik sorba a prioritási rendszerünkben, akkor nem tud kiteljesedni az a sok jó, amit Isten adni akar nekünk, mert minden más elnyomja. Szóval keressük először Isten országát és igazságát, és a többi majd megadatik, ezt mondja a Biblia, hogy Isten elkezd gondoskodni rólunk, és betölti azokat a szükségeket, amivel mi nem tudunk foglalkozni. Szeretném, hogyha egy másik igét is megnéznénk még. Azt mondja a Biblia az 1 Korintus 3-ban, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mi lesz a munkájával, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni, de ha valakinek a munkája megég, ő kárt val. Ő maga ugyan megmenekül, de úgy, mint aki a tűzön ment át. Tulajdonképpen ezt a komfortzónás témát szeretném folytatni, csak egy másik megvilágításban. Pál apostol, amikor leírja ezt, hogy Jézus Krisztus az alap, és aki megtért, mindenki ezen az alapon áll. Tehát mindenki befogadta az életébe Jézus Krisztust, de a következmények, amelyek ezután jönnek, hogy ki mit épít erre az alapra, vagyis milyen az életed, mit csinálsz, mivel töltöd meg a hétköznapjaidat, a prioritásokban mi van elő és mi van hátul, az tulajdonképpen ezt te döntöd el. Isten szabad akaratot adott nekünk nagyon sok mindenben. És azt mondja az ige, hogy vannak olyan emberek, akik megtérnek, jó irányba elindulnak, ott van Jézus Krisztus az életükbe, de az életük alapvetően arról szól, hogy az a ház, ami az életük, az nem más, mint széna, szalma és pozdorja, vagyis ilyen éghető dolgok, amelyeket a tűz, amikor megpróbál, akkor nem fog maradni belőle semmi, csak Jézus Krisztus az alap. És vannak olyan emberek, akik megtérnek, és az életüket, ahogy tovább építik, ez a ház, ahogy tovább épül, abban aranyat, ezüstöt és drága köveket építenek be, és amikor jön ez a bizonyos tűz, és megpróbálja ezt a házat, akkor az meg fog maradni, nem fogja elpusztítani a tűz. Mind a kettő keresztény ember, mind a kettőnek az életében Jézus Krisztus az alap, de a kettő között lényeges különbség van. Tehát vannak ilyen emberek, akiknek ilyen a házuk, az építőanyaga a háznak fa, széna és szalma. Ott ülnek a templomokba, a gyülekezetekbe, imádkoznak, Istent szolgálják, de alapvetően az életüknek a fókuszában az van, hogy mindenek előtt a karrier, mindenek előtt az anyagi biztonság, mindenek előtt az egészség, mindenek előtt a fizikális dolgok. Tehát ami fizikai, ami az elvilági dolgokhoz kötődik, az nagyon-nagyon fontos nekem. És ami ezen túl még van időm, energiám, pénzem, abból elkezdem az Istent szolgálni. Tehát ennek a háznak a belsejében azért van néhány aranytárgy is, meg drága kő is, meg olyan dolog, amit a tűz nem fog elpusztítani. De alapvetően a ház az el fog pusztulni egyszer, tehát tönkre fog menni minden, csak néhány kincs marad meg. Amikor Pál beszél a korintusiaknak, akkor azt mondja, hogy az emberek közül, a keresztény emberek közül az egyik típus az ilyen. Így építkezik, földi dolgokkal rakja tele az életét, és néhány ilyen mennyei kincs is bekerül folyamatosan. A másik, akinek az életében ez az egész ház, ami az élete, az arany, ezüst és drágakő, amikor jön a tűz, akkor önmagában a házat nem fogja elpusztítani, megmarad minden. Persze ezek az emberek sem tökéletesek, és én ideírtam, hogy lehet, hogy ezeknek az embereknek az életében azért itt a berendezésben van néhány szénaszalma meg pozdorja, ami azért meg fog majd égni, amikor jön a tűz. De hát nem baj, ha égjen. De a kettő között óriási a különbség. Nem mindegy, hogy éljük az életünket, mert ha a ház megmarad és néhány apróság megég, akkor nagyszerű. Ha elpusztul a ház, és néhány apróság marad meg, akkor ez nem annyira nagyszerű. Azt mondja Pál, hogy azok az emberek, akik az első kategóriába, tehát ez a piros tetős házhoz tartoznak, ezek az embereknek ugyan lesz üdvösségük, de úgy, mint akik a tűzön mentek át, vagy egy kicsit ilyen megszégyenülve, tehát hogy tulajdonképpen alig tudnak fölmutatni valamit, az életük arról szólt, hogy erre a világra rendezkedtek be. Minden, ami arról szól, hogy ez a világnak a dolgai, azok fontosak voltak, és néha, ha marad idő, energia, akkor mással is foglalkozunk. Míg a másik, az elkötelezett keresztény emberek azt mondják, hogy a legfontosabb hirdetni az evangéliumot, Jézus Krisztust visszavárni, és ennek az egésznek a prioritásám, hogy ez a legfontosabb, ez alá rendezem be az életemet. És úgy nevelem a gyerekeimet, a családomat úgy rendezem, az anyagi dolgaimat úgy rendezem, a munkahelyválasztásban ez fontos szerepet játszik, a pénznek az elköltésében vagy a megszerzésében is fontos szerepet játszik, hogy ezt a célt be tudjam tölteni. Ami elől van, ami a legfontosabb, mindent annak rendelsz alá. Ha az elvilági dolgok a legfontosabbak, és annak rendelsz alá mindent, akkor tulajdonképpen azt mondod, hogy a szellemi dolgok azért vannak, vagy Isten azért van, hogy kiszolgálja az én fizikális dolgaimat. Ezt nem támogatja a Biblia. Alapvetően nem erről szól a dolog. Azt mondja a Biblia, hogy keressétek először az Isten országát és igazságát, és ennek a következménye, hogy első Isten, ennek a következménye az, hogy Isten elkezdi betölteni a szükségeinket és áldásokat fogadni, és minden olyan dologgal megállt bennünket, amire szükségünk van. Én nem tudom, hogy te mely kategóriába tartozol. Én nagyon átéltem azt, hogy amikor megtértem, a megtérésem az egy komoly életváltozás volt, ez nagyon valóságosan megtapasztaltam azt, hogy Isten megbocsájtotta a bűneimet, hogy teljesen új életet adott, de ahogy túl voltam ezen a megtérés és új életnek az örömén, eltelt nem tudom, fél év, egy év, én automatikusan berendezkedtem erre az első kategóriára. 18 éves voltam, amikor megtértem, és 18 évesen az ember tele van tervekkel és ambícióval, hogy majd milyen lesz az élet. Persze egy csomó kérdéssel is. És elkezdtem tervezni az életemet, hogy mit fogok csinálni, hogy fog fölépülni az életem, milyen lesz, és persze ebben benne volt az, hogy én szeretnék járni gyülekezetbe is. Az a pénz, amit meg fogok keresni, abból majd biztos, hogy adni is fogok az Isten munkájára, de alapvetően az emberi elképzelések, az emberi tervek, azok ott voltak a középpontban, és az imádságaim arról szóltak, hogy Istenem, ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt add meg nekem, meg áld meg ezt a területet az életemben, és segíts nekem, hogy ezekbe előre jussak. Mert én ezt kitaláltam magamnak, és ez jó. És tudjátok, mit tett Isten? Eltelt majdnem 5 év, és kimozdított ebből a komfortzónámból, és azt mondta, hogy nekem sokkal jobb ötleteim vannak, mint neked. Az a kérdés, hogy nekem szánod az életedet, vagy nem. És ez azért fontos tudnom ma is, vagy ahogy elmondom nektek, azért fontos látni a különbséget, mert amikor 18-19 évesen terveztem az életemet, én elképzelhetetlennek tartottam azt, hogy én lelkész legyek. Én elképzelhetetlennek tartottam azt, hogy bármikor is prédikáljak egy gyülekezet előtt. Nekem ez nem volt fontos. Az fontos volt, hogy ott üljek, és aki itt van, az jól csinálja a dolgát, és én áldást nyerjek. Az nagyon fontos volt. De engem az nem motivált, hogy majd egyszer egy gyülekezetben nem tudom, mit kell tenni, vagy gyülekezetet alapítani. Nem azt mondtam, hogy ezt úgy elvetettem, eszembe se jutott. Tehát idáig el se jutottam, hogy ezzel foglalkoznom kellene. És amikor Isten megszólított, akkor azt mondta, hogy mi lenne, ha én lennék az első az életedben, és én irányítanám a dolgaidat, és akkor ezek fognak következni. Ez nekem egy óriási ilyen komfortzóna változás volt, mert az addigi terveimet az Isten azt mondja, hogy ezt húzzuk át, és valami jobbat tudok fölajánlani. Elhiszed-e, hogy ez jobb vagy nem jobb? És amikor Isten neked is fölajánl valamit, vagy megszólít téged, és azt mondja, hogy áthúzzuk ezt, és fölajánl valamit, akkor mindig a hit kérdés van. Hiszed-e azt, hogy az Isten szeret téged? Hiszed-e azt, hogy az Isten jót akar neked? Hiszed-e azt, hogy az Isten ezzel az új tervével neked egy áldást akar adni, sőt, rajtad keresztül is áldást akar adni, tehát nem megbüntetni akar, nem tönkretenni akar, nem arról van szó, hogy nagyon megirigyelte már, hogy jól mennek a dolgaid, és akkor valami nehézséget akar adni neked, hanem arról szól a dolog, hogy Isten tovább akar vinni bennünket, hogy betöltsük azt a fő küldetésünket, hogy mindenütt mindenkinek hirdessük az evangéliumot, és hogy Jézus Krisztust várjuk vissza, és ez alá rendelni mindent. A kérdés tehát, hogy melyik házra hasonlít az életünk. Azt mondhatom, mind a kettő jó. Jobb, mint ha valaki nem tér meg, és azt mondja, hogy nem hisz Istenben. Ez már egy lépés. De a sárga ház, vagy az aranyszínű ház, az egy sokkal magasabb kategória, vagyis mondjam, az egy több csillagos kategória egy lelki életben, mint a piros tetős ház. A kettő között nagy a különbség. És ha az egyikből szeretne az ember váltani, akkor van egy jó hírem, hogy Isten ebben nagyon-nagyon támogat téged. És azt mondja, na végre. Itt az idő, hogy váltsunk. Itt az idő, hogy tovább lépjünk. És Isten folyamatosan ezt szeretné újra és újra elmondani neked és nekem, hogy ne ragadjunk le sem a keserűségben, sem a jó dolgokban. Ne elégedjünk meg azzal, ami van csupán, és azt mondjuk, hogy engem már nem érdekel tovább, hanem bízzunk az Istenben, hogy ő mindig vezet bennünket előre. És befejezésül egy fontos dolog. Ha visszatérünk a pünkösdnek az eseményeihez, Jézus Krisztus mielőtt elköszönt a tanítványoktól, és hát elment a mennybe, elmondta nekik tehát a küldetést, hogy mit kell tenni, mire kell az igazán a koncentrálni, és azt mondja, hogy menjetek vissza Jeruzsálembe, és maradjatok ott addig, amíg én nem szólok, vagyis amíg a Szentlélek el nem jön. Amíg a Szentlélek nem jön, addig ne csináljátok semmit. És ezek a tanítványok engedelmesek voltak, visszamentek Jeruzsálembe, nem csináltak semmit, amíg nem jön a Szentlélek, csak azt mondja a Biblia, hogy imádkoztak. Az Isten jelenlétében voltak. Készültek arra, ami majd következni fog. És amikor jött a Szentlélek, és betöltötte őket, és kimentek az utcákra és a terekre, és elkezdték hirdetni az evangéliumot, ennek egy óriási eredménye lett. Ez azért fontos, mert amikor Isten tenni akar valamit az életembe, a tiédbe vagy az enyémbe, akkor először mindig azzal kezdődik, hogy Isten, hogy lecsendesít bennünket, és azt mondja, hogy figyelj rám. Az otya ma reggel mondta, hogy nagyon nehéz 2 percig is csöndbe lenni, mert annyira hozzá vagyunk szokva, hogy mindig mozog valami körülöttünk, mindig valaminek működni kell, vagy valaminek zajongani kell, zene szóljon, nem tudom. Szóval annyira mobilak vagyunk, és annyira hozzászoktunk a világ zajához, hogy a csönd az zavaró. De amikor Isten arra hív, hogy a komfortzónádból tovább segítsen, és egy sokkal jobbat adjon neked, akkor Isten azt mondja, hogy egy kicsit legyünk csöndbe. És amikor csöndbe vagy, akkor Isten mond valamit, és amit mondott, utána abban az irányban lehet tovább menni. Szóval szükség van arra, hogy elcsendesedjünk, mint ahogy a tanítványok ott a házban várták, hogy a Szentlélek eljöjjön. Én azt szeretném kérni tőletek, hogyha hazamegyünk, a következő napokban próbáljunk betervezni olyan időket, amikor csöndbe tudunk lenni, és megkérdezni az Istent, hogy Uram, helyemen vagyok? Jó az az irány, amiben haladok most? Ezt kell tennem, amit most teszek? Rendben van az életem? Dávid folyamatosan megtette ezt Istennel, hogy megkérdezte, hogy Uram, vizsgálj meg engem. Mondj egy véleményt, hogy hogy állok, és hogyha jó minden, akkor örülök, ha nem jó, akkor meg szeretném, hogyha kijavítanál. Mert nem akarom kevesebbel beírni, mint azzal, hogy az Isten áldása jót legyenek az életembe. Szóval elcsendesedni, várni az Istennek a vezetését, kijelentését, és vagy meg fogja erősíteni azt, hogy igen, a helyeden, vagy jó irányban, és minden rendben van, és ez egy bátorítást ad neked, vagy pedig azt mondja, hogy itt az ideje egy váltásnak, itt az ideje egy módosításnak. Mindegy, hogy mit mond Isten, de ne felejtsd, hogy az Isten jó és hűséges, és bármit is mond, az neked egy áldás lesz. Ha valaki még nem keresztény, és azt mondja, hogy meg kell térned, akkor tedd meg. Akkor legyen ez a mai nap az a nap az életedben, amikor azt mondod, hogy Jézus Krisztus, gyere az életembe, és bocsáss meg a bűneimet. Mert ettől neked sokkal jobb lesz, mint ami eddig volt. Szóval befejezésül és összefoglalva, hadd mondjam azt, hogy lehet, hogy ijesztő volt, amit mondtam, hogy Isten ki akar mozdítani a komfortzónánkból, ami nekem jó, azt Isten el akarja venni, ez így nem igaz. ami jó, azt Isten adja neked. És Isten, ha még több jót akar adni neked, akkor ezért kell megmozdulni, és hát olyan helyzetben lenni, hogy ezt a még többet át tudjuk élni. Isten folyamatosan újra és újra vezetni akar bennünket. Ne féljünk az Istentől, hanem bízunk benne. Ne attól rettegjünk, hogy mi lesz, hogyha az Isten valamit mond, és az nekem nem tetszik. Annak örülj, hogy az Isten szól, és amit mond, azt hidd el, hogyha ráhangolódsz, akkor ez egy óriási áldás lesz az életedben. Hiszünk ebben? A bárka, ami hát folyamatosan épülget, egy ilyen dolog, amire Isten elhívta a mi gyülekezetünket, hogy emeljünk egy olyan építményt, ami folyamatosan az Istenre tud mutatni, akkor is, amikor prédikálunk, akkor is, amikor valakivel beszélgetünk, akkor is, amikor az emberek látják. Tudjátok, én arra gondoltam, hogy Jézus azt mondta, hogyha ti nem vagytok hajlandók dicsőíteni engem, majd a Jeruzsálembe bevonuláskor mondta, hogy a tömeg nem lesz hajlandó dicsőíteni engem, akkor a kövek fogják ezt megtenni. Ha mi nem fogjuk az Istent dicsőíteni, ha nem fogunk bizonyságot tenni róla, akkor lehet, hogy ez a bárka fogja megtenni majd önmagába. De Isten ezt is föl tudja használni. De mi lenne, hogyha együttműködnénk Istennel? Én hívlak benneteket, hogy imádkozzunk ennek a programnak a folytatásáért is. Olyan események következnek, ami nagyon-nagyon fontosak. Ma délután lesz egy olyan evangelizáció, ahova eljön 50-80-100 olyan ember, akik még soha nem voltak a gyülekezetünkben. Lehet, hogy nem is tervezték, hogy bármikor is egy ilyen helyre eljöjjenek, mert nem érdekli őket. De mégis a bárkával kapcsolatban azt mondták, hogy ez érdekli őket, és ezek az emberek ma ott lesznek, hallják a zenét, hallják az evangéliumot, beszélgetünk velük, persze meg fogjuk hívni őket ide a gyülekezetbe is. Mert nekik is szükségük van az evangéliumra, szükségük van Istenre. Ezek az emberek valószínű, hogy nagy részben a cégeknek a vezetői, ügyvezetői, vagy osztályoknak a vezetői, akik valamilyen döntéshozatalban vannak, és hát bekapcsolódtak ebbe a programba. De tudjátok, ahogy mondtam, azért, mert valakinek jól mennek a dolgai, magas pozíciót tölt be, jól mennek az anyagi dolgai, az nem azt jelenti, hogy neki nincs szüksége Istenre. A stressz az ugyanúgy ott van az életében neki is. Kapcsolati válságok ugyanúgy lehetnek az életében. Félelmek és szorongások ugyanúgy lehetnek az életében, és egy csomó probléma ott lehet az életében azért, mert esetleg ő egy igazgató, vagy azért, mert ő egy ügyvezető, vagy esetleg valamelyik cégnek a vezetője. Ugyanúgy ott vannak a kihívások az életében, és Isten nélkül nagyon kiszolgáltatott ő is, ugyanúgy, ahogy te is, meg én is. És ma egy lehetőség arra, hogy ezek az emberek az Istenhez közelebb kerüljenek, hogy megtérjenek. És később, ahogy haladunk előre, újabb és újabb lehetőségek lesznek, amikor találkozunk emberekkel, hogy az Isten programja előre haladjon. Ezt azért fontos látni, mert amit teszünk, azok általában nem fölösleges dolgok, ha Isten mondja. Mert Istennek ezzel konkrét célja van. A következő héten lesz egy lakossági fórum, ahol egy csomó környező lakóval fogunk találkozni. Fontos, hogy imádkozzunk, hogy Isten áldja meg ezt a fórumot, és olyan dolgok jöjjenek ki belőle, amivel még jobb és még szebb lesz az egész, ami kialakulóban van. Szóval hívlak benneteket arra, hogyha Isten kimozdít a komfortzónából, akár ez napi szinten, hogyha azt mondja, hogy most ne ezzel a napi renddel foglalkozzal, amit beterveztél, hanem egy másikkal, akkor legyél ebben rugalmas. Mert az Isten mindig valami jobbat, valami szebbet akar neked adni, mint amit te elterveztél. Ha ebben hiszünk, ez elkezd működni. Hadd imádkozzam ezért. Uram Istenem, szeretnénk kifejezni, hogy bízunk benned. Itt vagyunk, Uram, ebben a gyülekezetben, és szeretnénk kérni azt, hogy gyere ezzel a vonzással, a te Szent Szellemednek a munkájával, és segíts nekünk, Uram, hogy olyan irányba haladjon az életünk, amit te terveztél, Uram. Tényleg ki akarjuk fejezni, hogy nem akarunk megelégedni egy hitvány élettel, egy üres élettel, olyan dolgokkal, amiben nincsenek benne a mennyei értékek, a mennyei kincsek. Uram, hívunk téged, hogy gyere az életünkbe, és újíts meg, és erősíts meg bennünket. Imádkozom azokért, Uram, akik ebben a teremben vannak, és még nem döntöttek melletted. Kérlek, mennyei atyám, hogy ahogy pünköstkor megtetted, hogy kiárasztottad a Szent Szellemedet, és sokan megtértek. Kérlek, tedd meg most is, hogy üdvösségre jussanak azok, akik még nem a tiéid. Áld meg őket, Uram, és adj nekik szabadságot, hogy az Isten országának a szabadságát átéljék, az üdvösséget átéljék. És imádkozom, Uram, azokért is, akik keresztények vagyunk itt. Szabadíts meg bennünket, Uram, félelmektől, aggodalmaskodástól, fásultságtól, vagy olyan szeretettől, ami csak a dolgok vagy az eszközök szeretetéig jut el. Segíts, hogy téged tudjunk szeretni igazán. És köszönjük, Uram, hogy Te sokkal többet tudsz adni, mint amit mi elképzelni, vagy elgondolni tudnánk. Szabadítsd fel a hitünket, és áldj meg bennünket, Urunk. És imádkozom így a városunkért, a környezetünkért, a körülöttünk lévő emberekért. Imádkozom azért, Uram, hogy tedd meg azt, hogy a szent lelket kiárad, és azok, akik a bűnnek a rabságában vannak, és nyomorúságban élik az életüket, föl tudjanak szabadulni. Imádkozom, Uram, politikusokért, vagy döntéshozókért, vagy fontos emberekért, akik irányítják a társadalom különböző részeit. Kérlek, áld meg őket, Uram, hogy ők is hitre jussanak, és ez a feladat, ez a munka, amit elvégeznek, ez ne teherre legyen, hanem a te vezetésed alapján történhessen. Áld meg így, Uram, a környezetünket velünk együtt, és imádkozom azért, hogy a te szellemedet árasz ki, Uram, délután oda a polgármesteri hivatalnak a termére is, ahol ez a koncert lesz. Kérünk téged, hogy legyél ott velünk, irányíts bennünket, Uram, a zenészeket, a prózai részeket, minden, ami ott elhangzik, a beszélgetéseket. Köszönjük, Uram, hogy idáig elvezettél bennünket, és szeretnénk megemlékezni azokról is, akik sok-sok időt, energiát és pénzt áldoztak arra már, hogy ez a Bárka program előre jusson. Akár keresztények ezek, akár nem keresztények. Köszönjük ezt, Uram, és kérjük, hogy áld meg őket. Segítsd, Uram, hogy talán ez is egy ilyen komfortzónából való kimozdulás legyen, hogy meglássanak valami olyat, amit eddig nem ismertek, vagy nem is tudtak róla. Áld meg őket, Uram, és vigyázz rájuk. Így akarjuk rád bízni, Urunk, a következő napokat, az életünket, a délutánunkat, a feladatainkat, a terveinket, mindent, Uram, hogy irányíts bennünket. Az Úr Jézus Krisztusnak a nevében kérjük ezt. Amen.